Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel is alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk, te előtted, Urunk, és magasztalunk téged. Magasztalni jöttünk téged, Urunk, akkor is, hogyha bánat van a szívünkben, akkor is, hogyha erőtlenségek közül érkeztünk ide te eléd, mert, Urunk, a magasztalásban erő rejlik, és miközben szemléljük a te isteni erődet, gondviselő szeretetedet, azt a bölcsességet, amelyet te ajándékozni tudsz az igéd által a mi szíveinkbe. Urunk, amikor meglátunk téged, akkor is a tükör által homályosan, Urunk, miközben magasztalunk. Urunk, te magad emeled fel a mi lelkeinket a mélységekből. Urunk, itt vagyunk, és kérünk téged, hogy nézd a mi életeinket. Tudjuk jól, hogy te úgy tekintesz ránk, mint aki egyben látod a múltunkat, a jelenünket és a jövendőket, és hálás ezért a mi szívünk, Urunk, hogy te nem csak azt látod, hogy miből jövünk eléd, hanem te már azt is látod, hogy mivé szeretnél formálni bennünket az élő Krisztus és a te igédnek ereje által. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy adj nekünk hitet, növeld a mi lelki látásunkat, nyisd meg a mi lelki hallásunkat, hogy ne csak halljuk, de meg is érthessük a te igédnek üzenetét. S kérünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézusért, hogy rejts el bennünket abban a Krisztusban, aki az életét adta minnyájunkért, és esdve könyörgünk, Urunk, a Szentlélekért, a Szentléleknek jelenlétéért, élő személyéért, hogy közösségbe vihessen bennünket most is az Atyával és a Fiúval. Kérünk hát, mennyei édesatyánk, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a te igédet, hogy élő és ható lehessen, hogy tudjon változni tőle is általa a mi lelkünk tartalma, a mi gondolatunknak a menete. Urunk, ez mind-mind a te kegyelmi ajándékod. Kérünk hát, hogy légy közöttünk, és áldásodat sokasítsd meg minnyájunknak életén. A te nagy neved dicsőségére, az Úr Jézus nevébe kérjük mindezeket te tőled, Atyánk. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint az írva található a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszban, Lukács evangéliumának 6. részének az első 11 versében. Egy szombaton gabona földeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek. Tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték, miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik, vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az úrházába, elvette a szent kenyereket, és megette, sőt azoknak is adott, akik vele voltak. Pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik, az ember fia ura a szombatnak. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvat kezű embernek. Kelj fel, és állj a középre. Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És végignézve minnyájukon így szólt a beteghez. Nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Kedves szeretett testvérek, az elmúlt csütörtökön, az Úr Jézus nemzetség táblázatának a végén nagy öröm volt szerintem mindnyájunk számára, amikor azt hallhattuk, hogy mennyi fontos ígéretet kapott atyához kötődik az Úr Jézusnak a születése, hogy valóban hány embernek a megszenvedett hite állt amögött az üdvterv és ígéreteknek a sokasága mögött, amikor az Úr Jézus megszülethetett, és hogy az Úr Jézus alapvetően kié, kihez tartozik, az szólal meg a nemzetség táblázatnak a legutolsó gondolatában, hogy Jézus pedig az Istené. És gyakorlatilag mindnyájunknak az élete az Istené. Akkor is, hogyha ezt valaki felismeri, megvallja, és akkor is, hogyha valaki pedig ettől elfordulva tagadja a tulajdonjogi viszonyát az élő Istennel kapcsolatban. Viszont, hogyha eljutunk odáig az ige fényében, hogy felismerjük azt, hogy a mi életünk az Istené, és az ő nemzetsége vagyunk, őhozzá tartozunk, akkor az ember azt gondolná, hogy a hétköznapokban már innentől kezdve olyan könnyű lesz az életünk, mert ha mi az Istené vagyunk, akkor valószínűsíthetjük, hogy az időnk is az övé lesz, hogy akkor a gondolataink is az övé lesznek, mindaz, amit tervezünk, az is az Isten tudta előtt lesz. És kedves testvérek, amikor a mindennapi életnek a részleteibe belemegyünk, akkor megdöbben az ember, hogy az emberi gondolatok valóban mennyire távol vannak az Isten gondolataitól. Mert amikor az Isten kijelenti azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy, akkor azt az Isten úgy is fogja gondolni, és ennek a szellemében fog döntéseket hozni az életünkre nézve. Mi pedig, amikor azt mondjuk, hogy én az Istené vagyok, akkor lássuk be őszintén, hogy a hétköznapokban, éjeleken, nappalokon, döntéseinkben hányszor ennek ellenére mégis olyan döntéseket hozunk, hogy a tulajdonjogot nem adjuk meg az élő Istennek. Az idő a miénk marad, a döntéseinknek a súlya is persze, amit sokszor elfelejtünk, az anyagi javaink is természetesen a mieink maradnak, én döntöm el, hogy mit, hogyan és hova, és kedves testvérek, éppen ezért, amikor az ember nem tudja kiterjeszteni az egész életére nézve az Istennek átadott gondolatát, akkor kedves testvérek, az az élet képmutató életté lesz, ahogyan az Úr Isten mondja ezt Jeremiás próféta könyvében, fakad fel az Isten lelke, és mondja el az őszinte gondolatát, hogy ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve, a létközpontja, ahol a gondolatok születnek, ahol a tervek megfogannak, ahol a vágyak vannak, és ahol az élet elindul, és aztán majd a nyelv elkezdi tolmácsolni, tehát mindaz, amik mi vagyunk, a lelkünk, azt mondja az Úr Isten, hogy ez távol van tőlem. És Isten félt bennünket ettől az állapottól, ettől a kettős mércével való játszadozástól, amikor az ajkunkkal kimondjuk, hogy az Istené vagyok, a hétköznapokban pedig megmaradunk magunknak, és aztán csodálkozunk, hogy miért nincs áldás az életünkön, hogy miért nem tudunk hitben növekedni, hogy miért nem tudunk előre jutni. És kedves testvérek, éppen ez a tulajdonjogi visszásság jön elő a felolvasott napi ige szakaszban is, mert hiszen a szombat napnak az urai, így jelennek meg a törvény őrei, a farizeusok, a korabeli népnek a vallási vezetői, felháborítónak tartják azt, hogy az Úr Jézus és a tanítványai nem szentelik meg a szombat napot. Hát a korabeli törvények alapján tudjuk, sőt, az úgynevezett damaszkuszi íratok írnak még többet a korabeli szombatnapnak a gyakorlati megtartásáról, hogy például a korabeli embereknek körülbelül 4,5 kilométertől többet nem lett volna szabad gyalogolniuk, az már munkának számított. Nem volt szabad főzni, nem volt szabad bizonyos súlyt megemelni, nem volt szabad például valamit kibontani, vagy a héjától megfosztani. Értjük tehát, hogy amikor a tanítványok mennek az Úr Jézussal együtt, és eljutnak az egyik szombat napon az egyik gabonaföldre, akkor már valószínű, hogy több mint 4,5 kilométert tettek meg, és már ettől felborzolódtak a farizeusoknak a törvény betartására irányuló törekvései, a lelkük. És mindez miért történt, kedves testvérek? Mert mondták azt, hogy Isten, az egy Isten, a mi Istenünk, benne van a tulajdonviszony, a mi Istenünk, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, hatalmas Úr. És amikor a szombat napra rávetül az Istennek a tekintete, akkor kijelentik azt, hogy a szombat napnak nem az Isten az Ura, hanem ők. Nem furcsa dolog. Nem egy vallási meghasonlás, amikor a vallásos ember azt mondja, hogy most hallgass rám, Uram, mert én szólok. A Krisztusban újjászületett ember pedig azt mondja, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Megfordul. És ez mind a tulajdon viszonytól függ. Ki az én életemnek ura? Hát, hogyha az élő Isten a mindenség ura, nem ő lesz a szombatnapnak is az ura? És amikor a mindenség ura elküldi az ő egyszülött fiát, akkor nem kéne Istennek engedelmeskedni? Nem kéne meghallgatni, amit az ő egyszülött fián keresztül üzen nekünk? Nem, mert a tulajdon viszonyokkal alapvető probléma van. Miénk a monopólium? Mi döntjük el, hogy mit szabad és mit nem? Mennyire átható az az ige, amit mindnyájan ismerünk, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A vallás az egy csodálatos képkeret, még egykoron Fehér Norbert nagy tiszteletű úr használta ezt a gyönyörű hasonlatot, hogy a vallás, a ritus, a liturgia, az mind-mind egy csodálatos, míves képkeret, annyira gyönyörű képkeret, hogy az ember belefeledkezik, miközben nézi és szemléli a motívumait. De hogyha ez a képkeret nem foglalja magába az élő Krisztust, lehet ez bármilyen értékes képkeret. Meg fogja csalni a lelkünket, a gondolatainkat, mert az élő Krisztus nélkül értéktelen. Értéktelen. Tudom, hogy ez nagyon feszegeti a fülünket, ez a szó, mert nagyon drága nekünk a vallásunk, és minden megteszünk azért, hogy ezt megtartsuk, fenntartsuk. De nézzünk bele ennek a mai napi történetnek a tükrébe. A farizeusok is azon fáradoztak, hogy minden áron megtartsák, fenntartsák a vallásukat, a liturgiájukat, és ennek egyik fontos alapelemét, a szombatnapi törvénynek a megtartását. És amikor az Úr Jézus végig megy ezen a szántóföldön, a gabonaföldön, és belenyúl a kalászok közé, és azból letör, már ez is munka, aztán kiveszi belőle a magvakat, lefejti a héját, ez már kőkemény munkának számított. És aztán nagyobb távolságot tesz meg, mint ami megengedett volt. Mert neki célja volt az Isten országáért. Azért ment, nem önmagáért. Az Isten országának az evangéliumát vitte. És ahol ott van a mester, és a mester árnyékában a tanítványok méltán érezték magukat, felszabadítva arról, hogy ők is megtegyék azt, amit a mester tesz. Többet menjenek azon a napon, oda nyúljanak a kalászok közé, és egyenek abból a gabonából, mert hát nagyon éhesek voltak. Útközben van az Isten országának a terjedése. Ez az Isten akarata. Kedves testvérek, mennyire nagy dolog felismerni az Isten akaratát? Olyan ez, mint amikor egy menetrendbe elolvassuk azt, hogy hanyadik vágányról hány órakor fog indulni a menetrend szerinti busz vagy vonat, amivel szeretnénk utazni. De ez olyan betűízű. Hát aki utazik, az nagyon jól tudja, ez mivel jár. Meg kell venni a jegyet, ki kell menni az állomásra, ki kell menni a megfelelő vágányhoz. És amikor jobb esetben pontosan is időben indulásra készek vagyunk, hát mit sem ér, ha nem szállunk fel a vonatra, és nem indulunk el a megfelelő irányba. Ha nem indulunk el a megfelelő irányba. Hát kedves testvérek, ezek a drága emberek, akik rengeteg erőt és időt fektettek bele abba, hogy az Isten ügyét szolgálják, és valóban meg is voltak győződve erről. Gondoljunk csak az egykori Saulusra, Pálra. Annyira meg volt győződve a maga igazáról, hogy ő az Isten ügyét szolgálja, hogy kész volt elmenni Damaszkuszba is, hogy az ottani keresztjéneket összefogdossa, rabláncra veresse, Jeruzsálembe vigye, törvényszéket üljenek fölöttük, s ha kell, még az életüktől is megfosszák őket, mert hogy el kell őket némítani. És itt van az, amiről beszél Jakab apostol, Pál apostol, hogy az emberi indulat és az emberi igazság soha nem szolgálja az Isten igazságát. Mennyire engedelmes kell, hogy maradjon a mi szívünk, hogy nap mint nap fel tudjuk ismerni, nem azt, amit mi szeretnénk, hát azt a legkönnyebb. Még a kisgyermek is el tudja mondani, hogy mit kér, hogy mit szeretne. Az a nagy dolog, mikor az ember fel tudja ismerni a hétköznapok csöndjébe, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten üzenete. És hogyha én ezt élem, élő kapcsolatban, párbeszédben vagyok az Istennel, akkor az engedékenységem ő iránta abba fog megjelenni, leszek olyan bátor, hogy rábízom magamat, és megteszem azt, amit igéjében kér. Nem többet, nem kevesebbet, csak amire indítja a lelkemet. És az Úr Jézus lelkét arra indította a mindenható Atya, hogy gyógyítson, hogy gyógyítson. Gyakorlatilag a szombat napon való gyógyítás egy sokkal mélyebb titkot tár fel előttünk. Tudjuk azt a teremtés történetből, hogy Isten megteremtette a világot, 6 nap alatt teremtette meg, ezt tárja elénk a Genezis könyve, és a 7. napon Isten saját szántából megpihent. Tehát ez azt jelenti, hogy az Isten lényéhez hozzátartozik a békesség, belőle fakad az a nyugalom, amely amikor megteremtette a világot, és íme jónak találta, célszerűnek és működőképesnek, akkor az Istenből áradó békesség és nyugalom, amikor ő megpihen, kiterjed az egész teremtett világra. Ez egy olyan békesség és nyugalom, amelyet nem az ember teremthet meg, amit nem a pénz jelenlétének vagy hiányának az érzetétől fog majd az ember átélni, nem attól, hogy jól mennek-e a dolgaim vagy sem, hanem ez a békesség és nyugalom az Isten lényéből fakadó áldás. Soha nem felejtem el, és mindig elmondom, hogy gyermekkoromban, amikor még elsős voltam, ez nagyon régen volt általános iskolába, akkor vezették be, hogy a szombatnapot nem kellett dolgozni, és nem kellett iskolába menni. És hát olyan végtelen öröm hatott át mindenkit, és én most is emlékszem arra, hogy a családok mennyire hálásak voltak ezért a szabad szombatért, és mindenki mindent szombaton akart megoldani, meg vasárnap, és hétfőn mindenki olyan fáradtan ment az iskolába, meg a munkahelyére, mert hogy kiderült, hogy azon a szombatnapon csak nem lehet mindent megtenni. A szombatnap, az Úr Jézus feltámadása után, tudjuk, hogy nekünk keresztény embereknek a vasárnap. Minden vasárnap azért gyülekezünk egybe a templomba, mert mi megemlékezünk arról, a Jézus Krisztusról, aki feltámadt a halálból, és több, mint emlékezett, mert találkozni jövünk vele, az élő Krisztussal, és az igéért jövünk, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, mert élő ige nélkül nem lehet élő keresztény életet élni. Nem lehet. Csak akkor, hogyha szól, és hogyha én azt beépítem az életembe. A nyugalom ott van, ahol az Isten országa megjelenik. Jézus megjelent szombatnapon, és elmegy a zsinagógába. Felháborító dolog történik itt, hogy az Úr Jézus elmondja Dávidnak a tettét, hogy amikor a hadjárata közben, amikor az Isten ügyében járt el, bementek és a szent kenyerek asztalára kihelyezett kenyereket a vele levőkkel együtt elfogyasztották, holott, ahogyan maga Jézus is mondja, csak a papoknak lett volna ehhez joguk, mint akik az Istennek szolgálnak. Csak hogy Dávid magán hordozta az Isten kenetét. Az Isten szolgálatába állt a vele levőkkel együtt, éppen úgy, mint a felszentelt papok abban a korban. Sőt, Dávid inkább cselekedte az Isten akaratát, mint szégyen kimondani, mint a korabeli papság. Megették a kenyereket, bűnt követtek el? Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem. Az Isten szolgálatában álltak, és a törvény kimondja, hogy azok elfogyaszthatják. Tehát de a betű megöl, a csak a betűnek a betartása, az embert elszomorítja, megkeseríti. Nagyon jól tudjuk, hogy a 10 parancsolattól is sokan óckodnak, és ezáltal a keresztény élettől is azt mondják, hogy hát nektek minden úgy kezdődik, hogy ne tedd, ne. Hát akkor mit szabad? Mit szabad akkor tenni? Az Ördög ügyvédje című filmben is elhangzik a gonosznak nagyon találó, szókimondó felvetése, hogy nézd, de ne érintsd. Tehát itt van ez a világ. Nézd, de az Isten nem engedi, hogy te megérintsd, mert te keresztjén vagy. Neked nem szabad. Ott van a szemed előtt, de nem ízlelheted, nem ragadhatod meg. Hát milyen Istened van te neked? Hát kedves testvérek, szerető Istenünk van, aki azt készítette el nekünk, amit emberi szem nem látott, sem emberi fül nem hallott még. És ennek lehet tanúja az a zsinagógai közösség, ahova az Úr Jézus szombat napon bemegy. Arról hallunk, hogy itt már a farizeusok, a névvezető emberei, már kimondottan minősített vájt füllel vannak jelen a zsinagógai istentiszteleten. Kimondottan azt figyelik, hogy mibe lehet belekötni. Hát ha csak ennél megállunk egy pillanatra, helyes lelkület az, ha valaki így megy templomba? Azt figyelem, hogy mikor jön létre a hiba. Azt figyelem, hogy mibe lehet belekötni. Azt figyelem, hogy hol akad el a dolog. Nem lehet így templomba menni. Önmagunkért nem, kedves testvérek, mert hogy legyen szabad uta az Isten teremtő igéjének, hogyha közben én ítélkezem, ha közben én negatív dolgokra orientálódom, az nem kedves az Isten előtt, akkor sem, ha igazunk van, akkor sem, hogyha a szívünk ezt diktálja. Aki a templomba megy be, aki az Istennel való közösségi térbe lép be, annak meg kell üresítenie a szívét, bármilyen gondolat vezérelje, mert egyébként hiába hallgatja az Isten igéjét. Hát írja Lukács, hogy figyelték Jézus gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. S úgy folytatja Lukács, hogy Jézus pedig ismerve az ő gondolataikat, ismerve olvasott a gondolataikba. Hát hogyne, amikor a Zsoltárok könyvében is azt halljuk, hogy ajkamon sincs még a szó, de te már jól érted azt messziről. És ezek a farizeusok azt hitték, amikor sokszor heteken át gondolkodtak azon, hogy hogyan ejtsék az Úr Jézus törbe, például az adópénznek a kérdésével, hogy úgy tegyék fel azt a kérdést, hogy arra ne lehessen jó választ adni. És Jézus mégis tud jó választ adni, mert ő nem a magáit mondja, hanem az élő Istenét. Ez egy egészen más szinten való beszéd. Egy egészen más szinten szóló beszéd. Ismerve gondolataikat, azt mondta a sorvadt kezű embernek, hogy kelj föl, és állj a középre. Pont oda hívja, ahova nem állhatott volna. A szombatnapi törvény kimondja azt, hogy legalábbis az a törvénynek értelmezése, amely elég szélsőségesen és szigorúan értelmezte a szombatnapi törvényeket, hogy nem volt szabad még életet sem menteni. Tehát azoknak az értelmezése szerint, akik ortodox módon tartották be a törvényt nagyon szigorúan, az azt jelentette, hogy ha valaki kútba esett, akkor azt ott kellett hagyni. Ha egy állatnak az élete került kétes helyzetbe, akkor azon nem volt szabad segíteni. Ha az állat éppen elleni készült, nem volt szabad azon sem segíteni. Rá kellett bízni az Istenre, és majd úgy mennek a dolgok, ahogy mennek. Hát, kedves testvérek, lehet így is gondolkodni, és így megfosztani valakit az élet jó cselekedeteitől, de az Úr Jézus azt mondja, hogy te ne törődj semmivel, beteg vagy, kiközösítenek, le kellett ülni a földre a zsinagóga Isten tiszteleten. A föld porába volt a helye annak, aki beteg volt, és a zsinagógába, a leghátsó sorokba, egy ilyen kerítéssel elválasztott tér mögött foglalhatott helyet, megjegyzem, az asszonyokkal együtt. Tehát aki beteg, az bűnös. Jó, legyen halló távolságban, ne legyünk vele ennyire kegyetlenek, hallja az ígét, de hogy közeledjen, arra nem méltó. És az Úr Jézus felülírja az emberi kegyetlen vallásos szívnek a megölő betűit, és azt mondja, hogy te állj fel a porból, én felsegítelek téged onnan, és állj a középre. Ugyan ki az, aki téged elküldhet innen az Isten házából? Én mondom neked, állj a középre, és nyújtsd ki a kezedet. Hát, kedves testvérek, valószínű, hogy ez az ember már igen sok mindent megpróbálhatott. A Héberek evangéliumában, ami apokrifus írat, olvashatunk többet erről a férfi emberről. Azt írják le róla, hogy valószínűsítik, hogy kőműves lehetett a korabeli viszonyok között. És hát el tudjuk képzelni, hogy a jobb keze nélkül ez az ember vajon mit tudott tenni, hát semmit. Nem tudott semmit sem tenni saját életéért, családja megélhetéséért, és gyakorlatilag a korabeli viszonyok között egy ember meghalt, hogyha elveszítette a kezét. A kéz a megélhetés. Fáradozásod és kezed munkája után élsz, ezt mondja az ige is. És ennek az embernek nem volt keze munkája, elsorvadt. Elsorvadt, nem tudta mozdítani, nem tudott vele fogni. És ennek az embernek az életén keresztül értjük meg azt, hogy a kezünk mennyire fontos a mindennapi életben. Egy kézzel lehet simogatni, egy kézzel lehet ütni, egy kézzel lehet békejobbot nyújtani, egy kézzel lehet gyógyítani. Mennyi mindent tudunk kimunkálni a kezünkkel, és a szorgalmunkkal, a megélhetésünkért tudunk fáradozni. Átölelhetjük, akit szeretünk, a gyöngét felsegíthetjük és támogathatjuk. Egy gyermeknek megfoghatjuk a kezét és megtaníthatjuk járni. Mennyi mindent tud az ember tenni a kezével, de mert szombatnap volt, megtiltották, hogy az Úr Jézus meggyógyítsa ezt a beteg embert. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy a szombatnapon, amikor Isten megnyugodott minden munkájától, és kiárasztotta a világra az ő békességét, felszabadított mindent, hogy az Isten jelenlétébe megpihenjen, akkor hogyan ne oldozhatná fel ezt az embert a betegség kötelékei közül? Hogy ne bocsájthatná Isten békességét őreá is? Van olyan hatalom, amely nemet mondhat az élő Istennek. Nagy fájdalom, mikor az ember túl értékeli magát, csak azért, mert vallásos ember, és meg akarja mondani az élő Istennek is, hogy mit szabad, és mit nem. Jézus elhozza ezen a szombaton az Isten országát, és az Isten országának a jelenléte nem más, kedves testvérek, mint amikor az ember gyönyörködik az Istenben, ahogyan teremt. Minden Isten tiszteleten ez történik. Mi leülünk ide a padokba, vagy felállunk, éneklünk, imádkozunk, figyelünk az igére, oda nyitjuk a szívünket az ige közelébe, oda visszük a lelkeinket. De az Isten országa akkor tud megvalósulni, amikor Isten jelen van az Isten tiszteleten, és teremt új szívet, új gondolatmenetet, új tartalmat. Az Úr Jézus éppen ezt tette szombatnapon. Újját teremtette ennek az embernek a kezét, olyanná, amilyen volt, éppé és egészségessé. Nagy dolog ez, és Istennek legyen hála, hogy ő ma is szeretné az ő békességét kiterjeszteni, ma is azt szeretné, hogyha lenne nyugodalom napunk, nem egyenlő a szabad nappal, sem a szabadsággal, szeretné, hogyha bemennénk az ő lelke rejtekébe, és szeretné, hogyha ebbe a nyugalomba átélnénk az ő újjáteremtő jelenlétét. Így szeretné ma is nekünk mondani, hogy állj fel a porból, állj fel az életnek abból a mocsarából, hová az élet vagy emberek vittek, üldöztek, küldtek téged. Én nem ott akarlak téged látni, nem a föld porába. Állj fel, kelj fel, hánynak mondta Jézus, kelj fel és járj. Még Lázárnak is azt mondta, hogy jöjj ki. Ennek az embernek azt mondta, hogy állj a középre. És bizony nekünk is középre kell állni, oda, ahol Jézus áll, és bele kell, hogy nézzünk az ő szelíd szemeibe, és meg kell, hogy lássuk azt, hogy kik vagyunk. Ismét és ismét meg kell, hogy lássuk, hogy ki az én életem, ki az én vasárnapom, szombatnapom, hétköznapom, ünnepnapom, időm, mindaz, ami az enyém. Valóban csak az ajkammal tisztelem-e az Istent? Valóban csak a számmal mondom-e, hogy Uram, a tiéd vagyok, vagy az egész életemmel? Az örök életünk múlik ezen, hogy szívvel követjük Krisztust, vagy csak szokások nyomán. Isten segítsen bennünket, és áldjon meg bennünket azzal az örömmel, amellyel ezt a beteg embert is megáldotta, mikor éppé tette a kezét, akkor visszaadta a megélhetését, visszaadta őt a gondoskodó szeretetével a családjának. Csak egy nagy fájdalom történt ezen a szombatnapon. A törvény azt tanítja, hogy ne ölj. Jézus senkit nem ölt meg, életet adott. A farizeusok pedig ezen a napon döntötték el a szívükbe, hogy Jézust megölik. Ki törte meg a szombatnapot? A betű megöl, de a betű az Isten igéje, csak a lélek által tud szabadon áramlani a szíveinkbe. Ezért minden nap úgy olvassuk az igét, hogy előtte hívjuk a Szentlélek Úristent, hogy nyissa meg a szíveinket, törje össze a határainkat, a gátainkat, a törvényeskedéseinket, a kritikáinkat, és szabad áramlást adjon a mi lelkünkbe az ő igéjének, hogy újjá lehessünk. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, Urunk, azért, mert te megmutatod azt, hogy minden emberi akarat és gondolat ellenére mi a tiéd vagyunk, és Urunk, neked van hatalmad és erőd, áthatolni az emberi nem tetszéseken, az emberi gondolatokon, keménységeken, és te küldted az Úr Jézust ehhez a férfihez is, akkor is, ha szombatnap volt, akkor is, hogyha a zsinagógai istentiszteleten tilos volt gyógyítani. Urunk, neked kedves volt ennek az embernek a keze, a lelke, az élete, és Urunk, te elmentél érte azért, hogy újjáteremtsd őt a te nyugodalmadnak a napján. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi is megérthetjük azt, hogy a te békességed az egy olyan ajándék, amit mi nem tudunk megfizetni, nem tudunk megvásárolni, nem tudunk emberi eszközökkel, emberi logisztikával létrehozni. Ez a te kegyelmednek az állapota, amikor mi békességben lehetünk, és Urunk, megvalljuk te előtted, hogy sokszor nyugtalan a mi szívünk. Sokszor a mi lelkünk háborog, háborogni tud sokszor emberi szavak miatt, emberi döntések miatt, a világnak a gonossága miatt. S Urunk, egyedül te tudod, mint a zajló tengert lecsendesíteni a mi lelkünket. S így pedig minden alkalommal, amikor üvölt a haptusa és nő a vész a tengeren, Urunk, mi félő szívünkkel te hozzád menekülünk. Mert tudjuk, hogy te erős vagy, hatalmas vagy, és te megvásároltál bennünket a te drága véreden, Úr Jézus, azért, hogy az életünket megszabadítsd, békességre vidd, és meggyógyítsd. Ebben a hitben borulunk le ezen az estén is te előtted, Urunk. Te látod a mi életeinket, te látod életünknek száradt jobb kezét, hogy mi az, ami az életünkbe haldoklik, mi az, ami nem működik úgy, ahogyan kéne. Kérünk, Úr Jézus, hogy állítsd most a mi lelkünket is a középre, a te közelségedbe, és kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és szabadítsd fel a mi lelkünket, hogy felszabaduljon egész lényünk arra a gyógyító munkára, amit te tudsz bennünk és a mi környezetünkbe is véghez vinni. Úr Jézus, ma is sokszor az emberek megbotránkoznak. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk hitet, látást, hogy valóban megérthessük a te igédet, Úr Jézus, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy ne csak hallgassuk a te igédet, hanem tudjunk aszerint élni is. Így könyörgünk, Urunk, a gyümölcstermő életért, engedd meg, hogy jó gyümölcsöket tudjunk teremni a te jelenléted által. Könyörgünk ezen az estén is, Urunk, a mi egyházunkért, a mi gyülekezetünkért, mi református anyaszent egyházunkért, minden keresztjén emberért, és mindazokért is, Urunk, akik még nem ismernek téged, te tudod rabul ejteni a szívüket, és te tudod megnyerni őket magadnak, azáltal az erő által, ami békességre tud vinni bennünket, és ami csodálattal tölt el sokszor bennünket is, Urunk, Krisztus követőket, hogy nagy gondok és próbatételek között honnan tud az embernek akkora békessége lenni? Hát Istenből, a te lelked által, és csak hálákat tudunk, Urunk, adni neked, kegyelmi ajándékaidért. Így könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a szenvedőkért, a haldoklókért. Eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik testi fogyatékokkal élnek, s eléd hozzuk, Urunk, mindazokat is, akik lelki módon élnek fogyatékkal, mert még nem döbbentek rá arra, hogy szükségük van Isten szeretetére. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy békességedet terjeszt ki az egész világra, minden alkotásodra, teremtményedre, hiszen nap mint nap halljuk a hírekből az agressziókat, a gyilkosságokat, sokszor a gátlástalan emberi cselekedeteket. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg a te népedet, a te országod számára. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, és őrizd meg a mi életeinket a te kegyelmedbe. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.